előtte többször elmondtam, hogy egy utazásként, egy zarándokútként tekintek erre az egészre, amit szeretnék végigjárni. Tehát van benne egy ellentmondás, hogy versengő típus vagyok, de mégis azt mondtam, hogy...
Sportoló vagy.
Igen, így, hogy de nem fogok azon görcsölni, hogy most sikerül-e hoznom azt a időt, amit elterveztem, vagy nem.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Dunaszerdahelyi származású útrafutó Bíró Attila nagy sikerként élte meg 2023-ban a 246 kilométeres Spartathlon nevezetű ultramaraton futóversenyt. Idén novemberben ezt is sikerült túlszárnyalni, hiszen a hagyományos Athén és Spárta közötti távot követően visszafutott Athénba, így lett meg a 490 kilométer. Vajon mi motiválhatja a csorlóközi futót, hogy még ennél is több kilométert fusson a jövőben? Bíró Attila ultrafutóval beszélgettünk. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Bíró Attila hosszú távfutót, ultra futót. Szervusz Attila, és légy üdvözölve újra nálunk.
Szervusz Gábor, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Hát azért mondtam, hogy újra nálunk, mert te már ugye megfordultál a stúdiónkban. Tavaly készítettünk beszélgetést veled, és akkor a görögországi Spartathlon nevezetű ultrafutó versenyen vettél részt, hihetetlen 246 kilométeres távot teljesítetted. Hát már akkor is ez egy ilyen hatalmas teljesítmény volt, és én is csodálkoztam, hogy hogyan képes egy halandó ember ennyi kilométert lefutni, mert hát ez autóval is sok, nem még futással vagy gyaloglással, tehát ez egy elképesztő táv. Na de ezt is túlszárnyaltad legutóbb novemberben, hiszen a táv 490 kilométer volt Görögországban, tehát ez azt jelenti, hogy a Spárta és Athén közötti táv...
Kétszer tetted meg,
visszamentél.
Oda-vissza, igen.
Athénba. Hát mesélj akkor erről az új rekordról és távról, illetve milyen érzés volt egyáltalán ezt lefutni.
Igen, hát tavaly igen, így van, a Spartathlon után beszélgettünk. Annyit szeretnénk mondani, hogy idén újra sikerült a Spartathlonra visszatérnem is, és teljesíteni is.
Ezután is gratulálok téged.
Köszönöm szépen. Hát most túlszárnyaltam, igen. Hál' Istennek megrendezték idén ezt a versenyt. Ez volt a 8. Authentic Fade Fides futás. 8. alkalommal. Azért örültünk neki, mert tavaly nem rendezték meg.
De akkor ez egy külön verseny a Spartathlonon belül?
Ez egy abszolút külön verseny. Valójában két verseny szervezésileg élesen elkülönül egymástól, viszont ugyanazt a mitológiát dolgozza fel, ugyanarra épít, ugye? A Spartathlon csak úgymond idézőjelbe csak arra, hogy másfél nap alatt elfutott a futár Spártába segítségért, és ez a verseny pedig azt modellezi, hogy vissza is futott a hírrel, ugye? Vagyis, hogy a válasszal, hogy nem jön akkora segítség, legalábbis időben nem, Spártából, és hát ugye dupla a kilométer, de viszont az időben ugye ez nyilván nem dupla, ez hosszabb időt ölel magába, kell, hogy öleljen magába. Még ugye a Spartathlon az maximum 36 órára van limitálva, addig ez a verseny eddig 104 órában szokott lenni meghatározva, most levitték 98 órára.
Tehát ez a szintidő, amit el kell érni.
Amin belül le kell teljesíteni kell a 490 kilométert, ugye? Egyik oldalról lehet ez egy picit megmosolyogtató, hogyha az egyiket kiosztom a másikkal, ugye a kilométert, vagyis hogy pontosabban a kilométert az idővel, akkor 5 km per órára jön ki a bruttó teljesítés. Tehát ugye az egy kellemes, vagy egy közepes sétatempó. Csak a probléma ugye ott van, hogy ezt több mint 4 napon keresztül éjjel-nappal kell tartani, és semmi másra akkor nem jut idő, és akkor vagyok a végső szintidőn, tehát az elvárt legkésőbbi beérkezésnél, és ugye hát egyrészt attól előbb szeretnénk célba érni, másrészt pedig kell a pihenés, kellnek a fiziológiai szükségletek, amiket mindent meg kell tudni oldani, beleértve akár a mobiltöltést, az óratöltést, tehát minden olyan dolgot, amit...
Sok mindenre figyelni kell.
Így ugye? Van, amit a hétköznapokban ugye nem számítunk bele a sportteljesítménybe, vagy a bruttó időbe, vagyis, hogy mondjam. Tehát csak a 5 km per órával nem lehet számolni.
Na de hogyan is kell elképzelni azt a távot, tehát 4 napon keresztül folyamatosan fut az ember?
Lényegében igen, illetve ez a cél.
És van szintidő, és gondolom azért... Tehát nem lehet sétálni, hanem azért gondolom be van osztva az erő, meg itt azért elég tudatosan fel kell építeni ezt a stratégiát.
Így
hogyha
van.
Valahol elindul valaki, vagy elfut, tehát gyorsabban fog futni, akkor már nem biztos, hogy fogja bírni a tempót, vagy mégis mi könnyebb ilyenkor egy fokozatos tempót, utazó tempót tulajdonképpen tartani, vagy...
Hatvanan indultunk a versenyen, és én úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy 60 különböző stratégiával vágtak neki a futók.
Ez érdekes.
És még azt is megkockáztatnám, hogy ennek a 70-80% ezeknek a stratégiáknak még borult is, tehát akkor átálltak egy másik stratégiára, mert lehet, hogy az nem működött. Voltak olyan futók, akik minden versenyen vannak, akik inkább gyorsabban futnak, és az egyes frissítő pontokon inkább elidőznek, akár csak 2-3 percet egy rövidebb versenyen, de itt például voltak olyan futók, akik simán 20-30 percet időztek az egyes frissítő pontokon.
Kinek mi segít?
Kinek mi segít, és utána egy jóval magasabb tempóval nekivágtok a következő szakasznak, mondjuk egy 10 kilométeres szakasznak, és miha egy kvázi 10 kilométeres versenyt futott volna, vagy egy maraton tempóval lefutotta a 10 kilométert, utána megint pihent. És ő valószínű az alatt, a 20 perc alatt minden ponton annyira tudott regenerálódni, hogy utána megint egy jó tempót tudott futni. Nálam ez nem működik, én mindig olyan futó vagyok, hogy inkább, vagy úgy futom a versenyeket, hogy inkább szeretnék minél többet mozgásban lenni, és nekem nálam ez vált be, és a frissítőpontokon minél kevesebbet időzni. Tehát tényleg csak magamhoz veszem a legszükségesebb dolgokat, és utána, hogyha szükségem is van arra, hogy bekeverjem az italomat, hogy valamit, akár csak egy banánt elnyammognak, úgymond, akkor ezt már sét... Igen.
Akkor ezeket így meg tudod oldani, a táplálékot, folyadékot,
hát például élesen elkülönöm mondjuk a spartatlon, és ez ebből a szempontból is, tehát a spartatlonon tényleg arra igyekszek hagyatkozni, hogy 1-1,5 perc alatt végezzek mindennel. A főidőt ugye ott például az viszi el, hogy ott napközben jeget szoktam tölteni minden ponton, mert napközben arra szükség van, olyan meleg van, és mondjuk ha csak a 1-1,5 percet ugye megszorozzuk a 74 ponttal, amennyi van frissítő pont, akkor már 1,5-2 óránál tartunk, amit a teljesítményből, vagy az időeredményből elvisz a frissítő ponton történő várakozás, vagy fecsérelt idő. Másik oldalon persze ezt, ha okosan csináljuk, akkor nyilván megtámogatja a futóidőnket is, tehát akkor azért jobban tudunk futni, úgyhogy ez szükséges is, viszont azért szükséges minimalizálni. Ezen a versenyen viszont nem helyeztem magamra ezt a nyomást, hogy most annyira a frissítőponton eltöltött időkön agyaljak, tehát tényleg elejével mondjuk az első meleg ponton, tehát olyan ponton, ahol lehet aludni, és ahol kínálnak meleg ételt. Első alkalommal 55 kilométernél ott is elment 10 perc. Tehát ott ugye magamhoz, ott küldtem előre frissítést, azokat ugye megkeresni, hogy a többi frissítés között megtaláljam az én zsákomat, ezt kibontani, megnézni, mi van benne, ugye mit veszek magamhoz belőle, öltölteni a kulacsot, stb.
Csak egyedül voltál egyébként, vagy volt segítség?
Nem volt segítségem, egyedül.
Egyedül.
Így van.
Hát ez egy még úgymond jó értelemben rémisztőbb, hogy egy ilyen hosszú távon egyedül teljesíteni, hát le a kalappal.
Igen, viszont én így készültem rá, tehát tudtam, hogy ezzel kell megbirkóznom, és innentől kezdve ez volt a fejembe. Tudtam, hogy ezt kell egyedül tudni megoldani. A Spartatlonokat szintén egyedül szoktam abszolválni, és így volt vele elégséges tapasztalatom, mert azért a közeli versenyeken általában, nagy általánosságban segít a család. Uh-huh. Tehát jönnek velem, feleségem és a két lányom szoktak frissíteni.
4 napon keresztül azért az ember nem bírja ki azt, hogy ne aludjon, és ott gondolom itt is kellett aludni, illetve folyadékot, táplálékot felvenni. Hogy néz ki ez a fajta időszak egy futónál? Mikor tudsz te egyáltalán, vagy képes-e egy futó ilyenkor, ilyen versenyen aludni?
Én hangsúlyosnak tartom a mentális felkészülést.
Igen, erre meg kitérünk majd.
A versenyekre, és egyik része, ez konkrétan nálam az, hogy akkor van egy versenyem, egy olyan verseny, amit még sose teljesítettem, bár a múltban többször figyelemmel kísértem, hogy alakul a verseny folyása, és ugye tudom, hogy kik azok, akik ezt a versenyt már teljesítették, kik vannak olyan ismerősök, elsősorban Magyarországról, és velük fel tudtam venni a kapcsolatot. Nagyon sok jó tanácsot kaptam tőlük. Elsősorban gondolok itt Toldi Péterre, aki már többször teljesítette ezt a versenyt, és második helyig tudott jutni, tehát tényleg a
csodálatos eredmény.
Így van, a legjobbak között ért célba. Ő vele például egy órát beszélgettünk, nagyon sok-sok tanácsot adott, és elsősorban kitértünk ugye az alvásra is, mert a Spartatlonon, vagy egy 24 órás versenyen én nem alszok, tehát nincs szükségem a alvásra. Vallom azt, hogy 35-40 óráig meg kell tudni oldani úgy a versenyt, hogy ne aludjunk. Két naposnál már picit más a dolog, ott már nehéz azért. És
azért nem egy általános dolog, tehát 24 órán át sportolni, és nem is aludni, hát...
Nem, de működik, hát vannak különböző praktikák, amiket azért bevetek, hogy ne legyen ebből probléma. De ezen a versenyen tudtam azt, hogy fog kelleni aludni, és hezitáltam, hogy vajon elég lesz csak a második napon, második éjszaka lefeküdni, vagy nem. Peti azt mondta, hogy neki volt tapasztalata mind a kettővel, illetve látta azt, hogy azért akik az első nap is, vagy első éjszaka is lefeküdtek aludni, akár csak egy órára, hogy azok azt az időt vissza tudták hozni, sőt, még lehet többet is, tehát inkább egy picit előnyben voltak, annak ellenére, hogy időt vesztettek az alvással, mert másnap jobban tudtak haladni ezáltal.
Tehát minden nap egy óra, ugye? Egy kis
körülbelül, igen, így van, ez volt a cél, vagy ez volt a terv, hogy minden éjszaka egy órát aludni nagyságrendileg.
Sikerült?
Igen, abszolút sikerült, sőt, többször álltunk meg. Most azért vacilálok, mert pontosan sajnos sem tudom, hogy mennyi időt töltöttünk el az ilyen pontokon, hogy ez most másfél-két óra volt, melyiken mennyi, de úgy gondolom, hogy a nettó alvás az sose volt több, mint egy óra az egyes pontokon. Első éjszaka ugye hajnalban feküdtünk le, 170 kilométer után, az körülbelül olyan 5-6 magasságában lehetett, amikor aludni mentünk, és úgy tudom, hogy úgy 6:30-re húztam fel az órát.
Ez kint a szabadban van? Tehát, hogy hálózsákoknál, hogy hol van ez?
Nem mondom, ugye voltak meleg pontok, 6 helyen volt ilyen meleg pont. Közösségi házakban, kultúrházakban voltak ezek elkészítve, és ott lehetett aludni, általában úszómatracokat adtak, vagy különböző ilyen szivacsokon lehetett aludni. Volt, ahol kimondottan új matracok is voltak, pokrócot mindenhol biztosítottak, úgyhogy ez jól meg volt csinálva, ezzel nem volt probléma. 6:30 szerettem volna fölkelni azzal, hogy nagyságrendileg 7 órakor már kell a nap, tehát akkor 7 óra előtt nekivágok a távnak pont pirkadatkor, és az mindig egy pozitív, tehát így kezdeni a következő napot, ugye a nap felkelte, az erőt ad.
Még szép úgy, lehet egyébként.
Igen.
De mindenféle, tehát mentális dolgokra, és hogyha vallásos az ember, akkor esetleg tud imádkozni, vagy hogyha kicsit jártas a önismereti pszichológiai dolgokba, akkor azért mindenféle meditációs gyakorlatokat is a fejben tud elvégezni, de hát erről te többet tudsz mesélni, úgyhogy mi zajlik ilyenkor a fejedben, amikor így nekivágsz a nagy utazásnak, akkor azért gondolom, az egyik tornatanárom mondta azt, hogy ha hosszú távú úszok, akkor lehet verset szavalni, vagy elgondolkodni a következő napon. Mi segít? Vagy ilyenkor mi az, ami tartja jó értelemben az embert, hogy tovább tudjon haladni?
Hát én már sengő típus vagyok, tehát elsősorban azért arra figyelek, hogy fókusz ott maradjon a futáson. Viszont hát tapasztalatom azzal már van, hogy két napig hogy működik a futás, és ugye abból a tempóból egy picit visszavettem, tehát ebből a szempontból fizikailag úgy gondoltam, hogy nagyon nagy probléma nem lesz, tényleg csak fejbe kell tudni ott maradni, mert úgy gondoltam, hogy azért 95%-ban ez azon fog múlni, hogy mi van a fejemben. Előtte többször elmondtam, hogy egy utazásként, egy zarándokútként tekintek erre az egészre, amit szeretnék végigjárni. Tehát van benne egy ellentmondás, hogy versengő típus vagyok, de mégis azt mondtam, hogy...
Sportoló vagy.
Igen, így, hogy de nem fogok azon görcsölni, hogy most sikerül-e hoznom azt a időt, amit elterveztem, vagy nem. Első nap vannak ilyen dolgok, amik beégtek, tehát spartatlanul ugye első nap nagyon kemény szintidők vannak, ott sokkal jobban azon van a fókusz, hogy menjünk, hogy daráljuk a távot. Most viszont nem, ez abszolút elmaradt. Tényleg csak arra kellett figyelnem, hogy rakjam egyik lábamot a másik után, és sokkal több időm maradt arra, hogy gyönyörködjek a tájba, és ezt ki is használtam. Nem zavart az, tehát voltak olyanok, akik az első 80 kilométeren 3-4-szer leelőztek. Ugye az adott helyzetben úgymond helyet cseréltünk, hogy ő került elém, vagy én előztem meg valakit. Ugye ez mindig azon múlik, hogy a frissítő állomáson például ki mennyi időt tölt, vagy kisebb dolgokat, nagyobb dolgokat, mire mennyi idő megy el. Tehát ezen nem kell görcsölni, illetve hát első nap semmit sem lehet a versenyből megnyerni, tehát ott első nap csak elveszteni lehet a versenyt, egy hosszabb versenyt, mindig ezt vallom. A pszichai felkészülés nálam abban is megnyilvánul, hogy mivel 60-an voltunk, akik elindultunk a versenyen, 60 személynek még utána tudtam a verseny előtt nézni, hogy kitől mit várhatok, ki milyen futó. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy tényleg beneveztek olyanok is, hogy egy éve versenyzik, vagy egy éves ultra futó múltja van, és azok is mondjuk nincsenek 100 kilométeren túli versenyei.
Előző adásban is elmondtuk, hogy akárki nem jelentkezhet ilyen versenyekre, hanem vannak bizonyos szintidők, versenyek, amelyeket ugye teljesíteni kell.
Igen, most sajátságos helyzetben volt ez a verseny. Tehát az, amiről múltkor beszéltünk, az a Spartatlonra vonatkozott. Igen. Ez a verseny viszont, mint említettem, tavaly nem került megrendezésre.
Még durvább ez a verseny.
Még durvább, viszont mégis az megkövetelt versenyek és a megkövetelt előzetes eredmények, azok még megengedőbbek. Az miatt, hogy itt ez nem a gyorsaságra megy, ez tényleg a kitartásra megy. Tehát lehet, hogy valakinek elérni a 180 kilométert 24 óra alatt önmagához képest sokkal nagyobb eredmény, mint mondjuk nekem megfutni a 220-at ugyanezen az idő horizont alatt. Viszont az, akinek lehet, hogy sikerült a 180-at elérnie, lehet, hogy a következő 24 órán is szinte a 180-at vagy a 170-et tudja hozni, amúgy valószínű nem, de helyjel közel. Szóval azt akarom mondani, hogy attól, hogy valaki lassabb futó, még simán elképzelhető az, hogy hosszú távon viszont ezt a picit lassabb tempót tovább ki tudja tartani, és biztonsággal tudja teljesíteni ezt a hosszú futást.
Lassan jár tovább.
Így van, illetve szoktuk mondani, hogy a tempó jól, nem a távolság.
Ez lehet az ultrafutóknak is a szlogenjük, hogy hát a jelenlátok, ugye?
Abszolút. Mivel új szervezők vették most a szervezését ennek a versenynek, azt határozták meg, hogy nagyságrendileg fél évvel a verseny előtt írták csak ki a nevezési feltételeket, és azt határozták meg, hogy mivel nagyon kevés az idő, hogy erre felkészüljenek a futók, és bármi azt mondták, hogy nem támasznak semmiféle előzetes kritériumokat. Tehát akár te is benevezhettél volna, vagy bárki más. Aha. És azt tapasztaltam tényleg megnézve az eredményeket, hogy bizony találtam olyan futókat, olyan vállalkozókat erre a versenyre, akiknek az előzetes eredménye nem predesztinálta azt, hogy képes lenne lefutni. Nem néztem meg azóta, hogy közülük kifutott a legkisem.
Azért voltak, akik feladták, ugye ezt.
Persze. Tehát 23-on értünk célba a 60-ból. Biztos vagyok benne, hogy olyanok...
Hát akkor még inkább gratulálok.
Biztos vagyok abban, hogy akikről úgy gondoltam, hogy hát nincsenek olyan eredményei, hogy le tudják ezt futni. Biztos vagyok benne, hogy azokból 5-ből 4 a feladók között volt. És ezt fordítottan, akikben biztos voltam, hogy meg fogják tudni csinálni, azok közül pedig valószínű 5-3 vagy 4 célba ért.
Mennyire voltál megelégedve az időddel, amit ugye futottál? Volt-e egyfajta elképzelésed, hogy mi az a minimum,
volt.
El szeretnél érni, vagy mikor leszel csalódott, mikor leszem megelégedve magad, és került ezt megcsinálnom, hogy ezt magad se hiszed el.
Az előző szervezéseknél 104 óra volt a végső célidő, ami alatt célba kellett érni. Most az új szervezők ezt levitték 98-ra. Uh-huh. Ez azt jelentette, hogy...
4 nap, tehát 98...
8 az 2 órával több, mint a 4 nap, tehát az azt jelenti, hogy csütörtök reggel 6 órakor indultunk a témból, és hétfő reggel 8 óráig kellett legkésőbb célba érni.
És akkor így tervezd be az egész hétvégédet.
Abszolút, egy hosszú hétvégét.
Úgyhogy egyél, igyál, és azért érje időbe oda.
Igen. Itt a nevezési díjban kimondottan csak a verseny időtartama volt benne, uh-huh. Tehát semmilyen más járulékos szolgáltatást nem biztosítottak a szervezők, tehát előtte és utána is nekem kellett külön egyéni szállást foglalni, fizetni, és hát ez volt az első megoldandó feladat, hogy akkor mikorra foglaljak szállást, ugye? Mert mondjuk, ha csak hétfő reggel 8-kor érek be, és hétfőre foglaltam szállást, akkor mondjuk az 2 órától lesz átvehető. Most akkor ez miatt foglaljak vasárnapra? Igen, hát az jó lenne vasárnapra foglalni, az miatt is, hogy jó lenne vasárnap célba érni. Úgyhogy végül ezt határoztam meg, hogy vasárnap estig legkésőbb szeretnék célba érni, tehát hogy ne nyúljon bele a sötétségbe, a negyedik napi sötétségbe a futóversenyem, és ez sikerült. Tehát fél egy órával naplamente előtt sikerült beérni célba a témban. Úgyhogy ez volt az egyik fő célom, és további rész célok pedig az volt, hogy hát úgy gondoltam, hogy egy 34 óránál ott tudok lenni mondjuk újra csak Spártában, uh-huh. Viszont az alvás miatt láttam, illetve egy másik dolog, hogy találkoztam egy futóval, akivel aztán sokáig együtt futottunk, vagyis hogy végig, és mivel egy picit igazodtunk egymáshoz is, ott is vesztettünk időt a második nap, tehát végül azt mondtam, hogy mindenképpen akkor leszek elégedett, hogyha az első felét, tehát Spártáig, a spartatloni szintidőn belül 36 órán belül le tudom futni, úgyhogy ott már a második nap délután az motivált, hogy ebbe beleférjünk, úgyhogy ez sikerült is nagyságrendileg. 35,5 óra alatt értünk el Spártába.
Pénteken már Spártában volt.
Így van, péntek estére Spártában voltunk, még plusz-mínusz naplemente tájékán. Igen, még
és, azért... akkor semmi pihenés, nem, akkor mindjárt egy kör, és akkor vissza hát, ugye az, a témba.
Az is egy meleg pont volt Spártában, és én küldtem oda ruhákat is például, ugye, uh-huh. Ugye tudtam azt, hogy a második éjszaka, a péntek éjszaka lesz a legnehezebb, mivel arra az időszakra és arra a földrajzi helyre esőt mondtak. Uh-huh. És az első már péntek délután is megérkezett, tehát volt 3-4 kilométer, ahol eláztunk, de ilyen foltokba esett, ugye ott is ilyen 8-900 méter magasságban járunk tengerszint felett, és onnan ereszkedünk le a Spártába, ami nagyságrendileg 200 méter tengerszint felett van, és esőt mondtak, tehát előbb jött az eső délután is, és visszafele pedig, ahogy mondták, péntek éjszaka eső volt, úgyhogy ott készülnem kellett arra, hogy hosszú ruhát, hosszú ujjukat, hosszú nadrágot vegyek föl. Spártába küldtem előre, és ott töltöztem át. Nem tudom, 15-20 percet biztos időztünk Spártába, majd megfordultunk és elindultunk vissza, akkor már sötét volt.
Volt ennek egy pszichológiai hatása, mentális hatása, hogy amit már te megtettél, tehát ugye Aténba eljutottál Spártába, aztán onnan ugye újra vissza kell menni. Tehát ez mennyire motoszkált így a fejedben? Vagy mikor volt könnyebb futni oda, vagy tényleg vissza? Az motivált, hogy már csak vissza kell menni. Hogyan játszottad le ezt a fejedben?
Toldi Peti szavai továbbra is csengnek bennem, amikor azt mondta, hogy Spártában minél előbb ki kell esni. Tehát Spártában ne időz. És mivel erre készültem, ez volt a fejemben, és abszolút nem éltem meg úgy, hogy ez féltáv, vagy vissza kell fordulni. Semmilyen nem volt a fejemben. Egyszerűen csak mindegy következő meleg pont, ahonnan tovább kell lépni. Volt pici félreértés ott a szervezőkkel, mert előző évadokban ott lehetett aludni Spártában, spártai körülmények között. Kiemelték mindig a futók, hogy vaságyon lehetett ott aludni.
Hát és Spártában azt, mi máson?
Igen, és azt,
kemények ők.
Azt mindenképp szerettem volna megnézni, és kiderült, hogy nem nyitották meg azt a alvó lehetőséget, hogy azt ott ők eltörölték. És végül sikerült azért csak elérnünk azt, hogy megnyissák, és meg tudjuk nézni, és legnagyobb meglepetésemre nem voltak ott a vaságyok, csak három fapad volt egy öltözőben. Ó, mondom, akkor itt tényleg nem alszunk, és akkor mindjárt megfordultunk, és mentünk tovább. 10 kilométeres Spártától volt egy nagyon jó pont, meleg pont, és akkor már ott terveztük, hogy ott majd pihenünk Spárta helyett, és ott fogunk aludni, ez második éjszaka kezdetén lehetett, tehát ilyen 8-9 óra magasságában. Nekem ott sikerült aludnom, viszont ugye nem tértünk ki még a belga futótársra, akivel Korintosznál találkoztunk össze, és gyakorlatilag onnan végig együtt futottunk.
Tehát akkor volt szövetségesed, illetve...
Így van, verseny közben úgymond szövetkeztünk.
Utazótársad. Ez mennyire gyakori, tehát, hogy hasonló stratégián vagytok, akkor így erősítitek egymást?
Véleményem szerint ez csak úgy működik, hogy egymást ismeri a futó, és tényleg eldöntik, hogy elejétük ezve a végéig együtt fognak
tehát
futni.
Ti már ismertitek egymást?
Nem. Nem, ja, tehát nem. Azért mondom, hogy
ez a barátság.
Így van, ez mindenképpen kuriózum, abszolút kuriózum. Első nap estéje előtt találkoztunk össze, és onnan gyakorlatilag 3 napon keresztül együtt mentünk. Tehát, de mind a ketten tudtuk azt, hogy ez így sokkal jobb lesz, erre nekünk szükségünk van.
Beszélgetés is?
Persze, hát beszélgettünk.
Mennyire segít egyébként egy ultrafutót, hogyha beszélget?
Nyilván valamilyen szinten picit tud hátráltatni fiziológiailag, de mentálisan biztos, hogy inkább többet ad. Tehát jó, ez tiszta más lett így a futás, hogy lett egy társam, akivel tényleg jóban rosszba tudtunk együtt menni. Tudtam azt, hogy ő hasonló teljesítményre képes, tényleg nagyon hasonlóra, mint én. Tényleg csak azon múlik, hogy az adott pillanatban melyikünk van jobb paszba, melyikünk nem. Illetve tudtam azt, hogy hol vannak eltérő útvonalak a Spartatlontól. Tehát 3 helyen máshol futottunk. Volt, ahol csak 5 kilométert, volt, ahol 25-öt, volt, ahol 30 kilométert. Máshol futottunk, mind a Spartatlonon. És mivel máshol futottunk, ezeket a részeket nem ismertem a gyakorlatban. Úgyhogy ezért is kértem azt Davidtől, hogy legalább némelyáig maradjunk együtt, mert ott addig egy más útvonalon futunk, és ketten sokkal jobban fogjuk tudni figyelni a jelzéseket, hogy merre kell futni. És körülbelül 10 kilométerre azután, hogy összeálltunk, jött is egy letérő, ahol picit rosszul volt, nem is volt rosszul jelölve, de félre lehetett érteni a jelölést. Én persze tudtam, hogy ott merre kell menni, mert már abszolút emlékeztem rá a Spartatlontóról, viszont David pedig nem tért le ott, ahol kellett volna, hanem ment egyenesen. Úgyhogy tudatosan hagytam őt 5-6 lépést rossz irányba menni, aztán intettem neki, hogy David, erre kell menni, balra. És akkor az a meglepetés, illetve az, hogy tudatosította azt, hogy igen, sokkal jobb lesz, ha együtt megyünk. Tehát onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy mi együtt menjünk.
Hát ezt nem azért mindig az csapatmunkának.
Igen.
Sportoló életében talán a legfontosabb és legmeghatározóbb pillanat, amikor a célban beír, vagy amikor ugye a győzelem. Neked a hosszú versenysorra melyik volt a legnehezebb és a legmeghatározóbb, illetve akkor legyen egy harmadik is a legcsodálatosabb pillanat?
Tényleg nem tudok legnehezebbet kiemelni, mert úgy érzem, hogy...
Tudom, volt holdpont az
nem nagyon volt holdpont, tehát nagyon...
Tökéletesen felkészültél.
Utólag igen, utólag lehet ezt mondani, és lehet, hogy nagy képűen hangzik, de tényleg nem volt nagy probléma. Tehát igen, emlékszek olyanra, hogy első este, amikor Daviddel összehozott minket a sors, akkor éreztem azt, hogy egy másfél-két órát biztos, hogy ő húzott engem. Tehát ott azt éreztem, hogy ez egy picit sok nekem. Tehát, hogyha egyedül lettem volna, akkor ott biztos, hogy 10-15 percet is vesztek. De másik oldalon tudtam azt, hogy vele kell tartanom. Tehát tudtam azt, hogy nekem ez jó. Azért tudtam ezt, mert tudtam, hogy milyen eredményekre képes, és tudtam azt is, hogy ilyenkor törvényszerű az, hogy adott pillanatban egyikünk jobban bírja, a másikunk meg kevésbé. És tudtam azt is, hogy 2-3-4 óra múlva ez majd épp fordítva lesz. És hát igen, így is lett. Így is lett.
És akkor a legcsodásabb, a célba érés, az hogyan mondanád el, hogyan írnád?
Egyrészt a célba érés érzésileg, igen. Ott ugye, amikor célba érünk, akkor egyből ránk dobják a fáradtságot, azt, hogy onnantól kezdve egy lépést csak kell futni. Tehát kijön a fáradtság. Ami miatt hagy némi kívánnivalót maga után a célba érés, az volt, hogy abszolút csak 10-15 ember várt minket. Azok is ugye kísérők voltak, vagy előző futók, akik beértek.
Családod az nem volt
ki. Családom nem volt velünk.
De azt gondolta rá, meg ők is azért adtak.
Persze, sőt, tartottuk a kapcsolatot. Azért 4 nap alatt többször is felhívtuk egymást.
És vagy hatalmas pluszt adhatott.
Igen. Ami a legmeghatározóbb volt viszont, egyik rész célom is az volt, hogy harmadik nappal tudjak a hegyen tartózkodni, és hát az csodálatos volt, az annyira feltöltött az az érzés, és az, hogy Daviddel mentünk, hattam nyugodtan, menjen előre, én lemaradok, én fényképezek, tudom, hogy úgyis utalérlek, nem volt semmi nyomás, egyszerűen tudtuk azt, hogy egymást megvárjuk, tehát 30-40 képet is minimumot kattintottam egyszerűen, annyira pozitívan éltem azt ott meg, hogy szerintem az kitartott a célig. Tehát ezért mondom, hogy nem volt semmi olyan probléma, amit úgy határoznák meg, hogy na igen, ez volt egy hullámvölgy, vagy ez volt egy nagyobb hullámvölgy. Nem volt ilyen. Magam is meglepődtem rajta, de nem volt. Működött a frissítésem, amit ahogy elterveztem.
Jó stratégiát volt.
Az alvás is működött. David még egy picit jobb alvás szakértőnek is bizonyult, mint én, tehát mondott egy-két tippet, hogy mire figyeljünk. Mi lenne az a időtartam, amin ne lendüljünk túl, mikor lefekszünk, mert az már annak ellenére, hogy hosszabb idő lehet, hogy inkább negatívabban hat. Ez olyan ötletem, amikor a harmadik nap azt mondta délben, már mikor indultunk volna ki a mellettpontról, hogy érzi, hogy le kell feküdni 5 percre. Nem jó, hát te lefekszel, akkor én is lefekszek. Lefeküdtünk 5 percre.
Komolyan, és hogyha valaki elfáradt, akkor vele...
Hát, hogy ne maradjak le tőle. Az az 5 perc is annyira jól működött, tényleg lefeküdtünk, tényleg az jár a fejedbe, hogy vajon el tudok aludni, és a következő mozzanat az, hogy rázza a lábamot, hogy letelt a 5 perc. Mondom, szuper, akkor felugrunk, és megyünk.
De igen, mert néha nem lehet aludni. Én is az első Balaton átúszásom előtt, amikor helyszínen voltam, annyira izgultam, nem tudtam aludni. Tehát abszolút aludtam egy 10-20 percet egész éjszaka, tudtam aludni.
Igen.
Annyira izgalomban van az ember. Tehát azért ezt tudom, hogy nagyon nehéz egyébként ezt betáblázni, és akkor főleg egy ilyen versenyen, ahol tényleg számít az, hogy az ember azért egy kicsit bihenjen.
És hogy miért döntöttem abszolút elsőre úgy, hogy akkor ott 5 percre is lefekszek vele, az volt, hogy előző éjszaka Spártából visszajövet, ugye említettem azt a pontot, ahol lefeküdtünk, vagy próbáltunk lefeküdni, aludni. Külön helyiségbe kerültünk valami miatt, és kiderült, hogy ő nem tudott ott elaludni. Én viszont elaludtam az én helyemen, egy valószínű 20-30 percet tudtam ott aludni, És úgy indultunk neki a Spártából a visszamenetnek, az éjszakának, az esőnek, az emelkedőknek, és bizony 20-30 kilométer után azt mondta David, hogy ő szédül, hogy neki le kell feküdnie, de hát mondom, itt nincs semmi olyan pont. Mondom, hát de viszont van egy frissítő pont, ahol volt olyan étteremszerű valami, mondom, ha szerencsénk van, lehet, hogy be tudunk menni az étterembe, és akkor ott tudunk melegen aludni. Hát persze az a étteremszerű dolog, az be volt csukva, és csak kint a teraszon volt maga a frissítő pont, és akkor mi úgy érkeztünk oda, hogy szeretnénk lefeküdni. Hát jó, néztek ránk, hogy ők erre nem készültek, de azért tudtak adni egy nagyon vékony matracot, egy pokrócot, tessék, oldjátok meg, ahogy gondoljátok. Úgyhogy úgy, ahogy oltunk, lefeküdtünk a kőre, pokrócra, matracra, ahogy valahogy elfértünk, és 10 percet határoztunk meg, hogy ott fogunk aludni, az is sikerült. Azzal aludtam el, hogy úristen, fúj rám a hideg szél, én itt biztos, hogy meg fogok fagyni, de aztán azzal hessegettem el, hogy 10 perc alatt csak nem, és akkor a következő mozzanat az, hogy lejárt a 10 perc, gyere menjünk. És akkor felugrás, igen, és indulunk. És ez működött. Tehát nem szerettem volna, hogyha ilyet élek meg én, hogy miattam fog kelleni, aztán majd plusz frissítést, vagy plusz alvást beiktatni, úgyhogy ha volt rá lehetőség, ha ő aludt, akkor mentem én is aludni. Egyértelmű.
A verseny után hogyan sikerült regenerálódni, mert azért egy ilyen hosszú, fárasztó, intenzív futás után az embernek azért fokozatos, meg a testnek is ugye rá kellett hangolódni a pihenésre és a regenerálódásra. Hogyan sikerült ezt neked, mire kellett ilyenkor figyelni?
Általában az izmok nagyon elfáradnak, és nagyon nem tudnak működni, főleg a szélső pozíciókat nem tudjuk fölvenni, tehát nem tudunk leülni, úgymond segítség nélkül, vagy a kezek segítsége nélkül. Meglepő módon itt nem tapasztaltam ilyen problémát, tehát én úgy érzem, hogy az izmaim azok...
Ez is tökéletes volt, ugye?
Igen, szinte teljességgel rendben voltak, tehát tényleg ultrafutás után ilyet még nem tapasztaltam, és a verseny alatt is azt tapasztaltam, hogy miha elfelejteni a fáradtságot a szervezet, tehát a második, harmadik napon ezeket az előző napi fáradtságokat azt úgy elfelejtette, tehát alkalmazkodott már, ugye 8-9-10 év alatt elértem egy olyan szintet, hogy egyszerűen a szervezetem tudja, hogy ezt fogom tőle követelni, hozzá van szokva, és ő alkalmazkodik. Hogy jó, hát akkor harmadik, negyedik nap is szeretné futni, akkor előző napokat azt úgy kitöröljük.
Igen, ez gyakori dolog, és nagyon jó dolgot mondtam, mert többször hallottam azt, illetve olvastam is, hogy a test azért úgy mindent megjegyez. Tehát, hogyha már lefutottál ilyen hosszú távot, és legközelebb is van egyfajta kihívás, vagy egy akadály, akkor könnyebben fogod azt vészelni, mert te már egyszer megcsinált egyet, és a test már emlékszik arra, hogy korábban ugye ilyen terhelés alatt volt. És az abszolút a pozitívumra lehet egyébként.
Igen, valószínűleg valami hasonló történt velem is, ez egy viszonylag új érzés volt, de mivel ezt is megtapasztaltam, ezek azok az újak, az új dolgok, a plusz dolgok, amiket mi is tanulunk, állandóan tanulunk évről évre, mindig valami újat tapasztalunk.
Hát, és évről évre egyébként nem csak, hogy újat tapasztalsz, de újabb kihívásokat, egy újabb lépcsőfokot teszel ki magad elé.
Igen,
és újabb is rekordokat döntesz meg, és hát akkor ide kapcsolódik a, hát már az áru kérdésem, de kíváncsi vagyok arra, hogy lehet ezt még fokozni, tehát azért már így 246 kilométer is már sok elképzelhetetlen, de most kedves hallgató, képzeljük el, 496 kilométer. Arról beszélgetünk, hogy a 496 kilométert lehet-e még tovább fokozni, Attila?
Természetesen lehet.
Na.
Ez a verseny, én úgy érzem, hogy így volt kerek, tehát nem éreztem azt a verseny után, hogy feltétlenül szeretnék ide visszajönni, viszont másnap az eredményzáron, vagy a eredményhirdetésen már éreztem azt, hogy ez egy nagyon jó család, szeretnék ide tartozni.
Már egy életstílus, ugye?
Igen. Van feljebb, például 6 órás, vagy 10 napos, vagy 1000 kilométeres futás, vannak ilyenek, de minél jobban megyünk feljebb, annál kisebb létszámot szólít ez ugye meg, tehát Spartatlanon vagyunk mondjuk 400-on, itt voltunk 60-an, 6 naposan általában azért nem sok hatnapos szerveznek, tehát lehet, hogy évente 4-5-öt a világban. Azért össze szokott jönni szintén egy 100-as létszám mondjuk, de biztos vagyok benne, hogy egy 1000 kilométeres vagy egy 10 napos versenyen nem jönnek annyian össze. Jelenleg úgy vagyok vele, hogy kipróbáltam ezt, jövőre az a célom, hogy a 24 órás és a 48 órás futásokban, 48 órásban hibáztam ebben az évben, azt szeretném jövőre javítani, és aztán meglátjuk, hogy a következő évek még mit tartogatnak a számomra.
Ott már gondolom szuperhősökkel kell versenyezni.
Igen, szupermenek is. Igen, kitart.
Hősök, mert azért már nem tudom elképzelni, hogy még hová lehet. Hát, tovább.
Így fogalmaztam meg, hogy a legelvetemültebb, a legelszántabb futók azok, akik ez fölött, a szint fölött vannak.
Hát én szeretnék akkor neked még egyszer gratulálni, hiszen nem csak, hogy a legelszántabb te futó vagy, hanem azért bátor is vagy, és látom benned azt a motivációt és kellő erőt, hogy még tovább menjél, és ne álljál meg itt, úgyhogy ehhez kívánok neked sok sikert és kitartást.
Nagyon szépen köszönöm.
Önnek, kedves hallgatók, megköszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Mi jövünk a jövő héten is, addig is vigyázzanak munkra, viszont hallásra.